Nap, hold és csillagok. És József. Nem is gyanítva, hogyan gyötrődnek álma miatt a tízek, semmi mással nem törődött, csak azzal, hogy azok nem akartak neki hinni, és csak azon járt az esze, hogyan tehetné őket hívőkké, hívőkké kettős értelemben, álma valóságával szemben és igazságával szemben. Hogyan érheti ezt el? Ez a kérdés gyötörte, és később maga is csodálkozott, hogy nem talált rá választ, hanem azt kapnia kellett. Azaz a válasz önmagától adódott. Ugyanis egyszerűen újra álmot látott. Tulajdonképpen ugyanazt az álmot, csak annyival pompázatosabb formában, hogy a megerősítés sokkal nyomatékosabb volt, mintha csupán a kévelátomás ismétlődött volna. Éjszaka a szabad csillagos ég alatt látta az álmot a szérűn, ahol ez időben gyakran töltötte az éjt néhány testvérével és a véresekkel, hogy a gabonát őrizze, amelyet még nem csépeltek ki, és még nem vermeltek el a mezőn. És az álmok forrása felől jóformán semmi fölvilágosítást nem ad, ha megjegyezzük, hogy az égi seregek szemlélése elalvás előtt nyilván színesebbé tette álmát, és egynéhánynak közelsége és alvótársasága azok közül, akiket meg akart győzni, titkon szintén erős ingerrel lehetett álomképeire. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ugyanezen a napon az útmutatás fája alatt a vén Eliézer tanúságos beszélgetést folytatott a végső dolgokról, megtárgyalva a világítéletet és áldáskort, Isten végső győzelmét a hatalmak fölött, amelyeknek a népek oly sokáig hódoltak. A megmentő diadalát a pogány királyok, csillagfejedelmek és állatkör istenek fölött, akiket meghajlít és ledönt, s az alvilágban elzár egykoron, hogy győzedelmes egyetlen világorolamra emelkedjék. Erről álmodott József, de olyan zűrzavarosan, hogy az ítéletidő Isten hősének alakja gyermekes elcseréléssel és azonosítással a maga álom személyével vegyült álmában össze, és önmagát, a gyermek Józsefet csak ugyan az egész állatkörben gördülő világkeringés urának és parancsolójának látta, vagy inkább érezte, mert elmondható látomásról ennél az álomnál egyáltalában szó sem lehetett, és elismétlésekor József kénytelen volt a legegyszerűbb és legkurtább szavakra szorítkozni, szinte csak belső átélését jelentve ki, minden cselekmény nélkül, ami nem tette könnyebbé a hallgatók dolgát, hogy fölfogják azt. A közlés formája különben már akkor gondot okozott neki, amikor éjszaka fölriadt álmából örömmel eltelve, hogy végre így döntő bizonyíték van a kezében előbbi álma hitelességére nézve. És ez a gond mindenek előtt és egyenest arra a kérdésre vonatkozott, hogy vajon a testvérek egyáltalában adnak-e módot az igazolásra, azaz megengedik-e, hogy még egy álmát elmesélje, ami meglehetősen kétségesnek látszott. Már első alkalommal sem sok hiányzott ahhoz, hogy megtagadják álma meghallgatását, vagy idő előtt megvonják tőle figyelmüket. Mennyivel több ok volt most a félelemre, amikor a tapasztalatok, melyeket a testvérek kíváncsiságuknak engedve szereztek, úgy látszik, nem voltak számukra éppen zavartalanul kellemesek. Ezért elejét kellett venni hallgatósága vonakodásának, s már azon éjszaka ott a szérűn kieszelte József, mit kell tennie. Reggelre kelve szokása szerint atyához ment, mert Jákob minden ébredéskor nyomban látni kívánta, szemébe akart nézni, meggyőződni jól létéről és megáldani őt arra a napra, és így szólt. Szép jó reggelt, atyácskám, papi fejedelem! Íme itt az új nap, melyet az éj szült, azt hiszem jó meleg lesz. Egyik nap a másik után sorakozik, mint a gyöngy a gyöngyhöz a füzérben, és a gyermeknek tetszik az élet. Kiváltképp ebben az időben, mikor behordjuk a termést, leli benne kedvét. Szép kinn a mezőn, akár törjük magunk, akár pihenünk, s a közös serénység barátokká teszi az embereket. Amit mondasz, kellemesen hangzik, felelte Jákob. Így hát jól megfértek egymással kinn a szérűn és a szántón, s békességben éltek az Úr előtt, a testvérek meg te. A legjobb békességben, mondta József. Kisebb surlódásoktól eltekintve, amit a naphoz magával, és ami a világ meghasonlásának következménye, minden úgy megy, mint a karikacsapás. Mert őszinte szóval, még ha nyers is néha, a félreértést el lehet simítani, és megint helyreáll az egyetértés. Szeretném, ha atyácskánk tanúja lenne egyszer életünknek. Te sohasem vagy velünk, s a mi közösségünk gyakran fájlalja ezt. Nem szeretem a földművelő munkát. Na persze, persze. És mégis kár, hogy a dolgozók nem látják az Urat. És az Úr szeme nem látja minden munkájukat, kiváltképp a béresekét, akikben nem lehet bízni. Jehuda testvérem legutóbb is panaszkodott bizalmasan, hogy a béresek legtöbbször nem fenik ki rendesen a cséplőkocsi kerekeit. És így azok csak zúznak, ahelyett, hogy vágnának. Így van ez, ha nem lehet látni az Urat. Kétség kívül jogos a szemrehányás. Szemrehányás? Hát Isten őrizze attól nyelvemet. Kérés ez csupán, amelyre az ágacska a tizenegyek nevében merészkedik. Nem is kell, hogy megoszd velünk törődésünket, mert a föld szolgálatát, a bál munkát kimerné kívánni tőled, hanem csak pihenésünket, amikor deleléskor az árnyékban megtörjük a kenyeret, és elbeszélgetünk egy keveset mi, az egynek és a négynek fiai, és aki tud, elbeszél valami tréfát vagy álmot. Ilyenkor gyakran bögtük meg egymást könyökünkkel, egyik a másikat, és bólogatással fejeztük ki érzésünket, milyen jó lenne, ha körünkben üdvözölhetnénk a családfőt. Na, egyszer majd kimegyek hozzátok. Újjongva hallom. Akkor hát gyere rögtön ma, tiszteld meg fiaidat. A munka már vége felé jár, nincs sok vesztegetni való idő. Tehát ma, rendben van. A vörös szeműeknek semmit se szólok, és nem jár el a szám a szolgálók fiai előtt, hadd legyen páratlan az öröm. A gyermek pedig tudni fogja magában, kinek köszönhetik ezt, és kivívta ki ügyesen hűségében és ravasságában. Így tervezte ki József. És valóban e nap delén Jákob együtt ült fiaival a mezőn a sátorlap alatt, miután megtekintette a gabonavermeket, és a szérűn hüvelykujjával próbálta ki a cséplőkocsi kerekeinek élét. Nagy volt a testvérek megrőkönyödése. Az álomlátó az utóbbi napokban már nem töltötte velük a pihenés óráit. Most ismét megjelent köztük, fejét atya ölébe hajtva. Világos, hogy Józsefnek ott kellett lennie, amikor az atya meglátogatja őket. Csak az a kérdés, miért jött ki ilyen hirtelen az agg? Mereven és hallgatagon ültek ott, mind tisztességesen felöltözve Jákob ízlésének megfelelően. Ez csodálkozott, hogy annak az egészséges meghittségnek, amelynek József szavai szerint a pihenés óráját jellemeznie kellett volna, egyáltalában nyoma sincs. Talán a hódolat érzése folytotta el. Maga József is hallgatott. Félelem szorongatta, noha az atya ölében feküdt, akinek jelenléte biztonságot adott és lehetőséget a nyílt szóra. Valójában álma aggasztotta és álmának eredménye. Egyetlen mondattal el lehetett mondani, de továbbfejleszteni nem. Ha Gád esetleg megkérdezte, hogy vajon ennyi csak az egész, pirulnia kellene szégyenében. A rövidségnek megvolt az az előnye, hogy mielőtt a testvérek észre térhettek volna, már túl is volt az egészen, és senki sem szakíthatta félbe. Viszont a kedélyekre tett hatása könnyen meghiúsulhatott a híradásnak nagyszerű igénytelenségén. Szíve hevesen dobogott. Csaknem elszalasztotta a pillanatot, hogy Cselét keresztül vihesse, mert annyira unatkoztak, hogy az ideje korán való elszéledés veszedelme fenyegetett. De könnyen lehet, hogy még e veszély előjelei sem tudták volna legyőzni jogos bátortalanságát, ha végül is Jákob nem kérdezősködik jóságosan. Hogy is volt hát? Mintha azt hallottam volna, bolondságokról, álmokról szoktatok beszélni itt az árnyékban ezen az órán. A testvérek zavartan hallgattak. Igen, bolondságokról, álmokról, kiáltotta József izgatottan. Máskor bizony nem egyszer csak úgy folyik ajkunkról a szó. Ki tud hát valami rendkívülit, kérdezte szemtelenül a körben ülőket. Azok rászegezték szemüket és hallgattak. No hát, én tudok valamit, szólt József, és komoly arccal fölemelte fejét atya öléből. Tudok egy álmot, amelyet ma éjszaka álmodtam a szérűn. Halljátok hát, atyám és testvéreim, és csodálkozzatok. Álmot láttam, kezdte, és nyomban elakadt. Tagjainak aggodalomkeltő elváltozása és eltorzulása lett látható, tarkójának és vállának az a bizonyos görcsös emelkedése, karjainak az a bizonyos kicsavarodása. Lehorgasztotta fejét, és ajkának mosolya, mint a szépítgetés és bocsánatkérés lett volna érte, hogy szeme hirtelen kifordult. Álmot láttam, ismételte lihegve, és álmom ez volt, álmom ez volt, a nap, a hold és 11 kokábim hódolt nekem, előléptek és meghajoltak előttem. Senki sem moccant. Jákob az atya szigorúan sütötte le tekintetét. Mély csönd volt, de a csöndben valami baljelentésű titkos hang neszezett, amelyet nem lehetett nem hallani. A testvérek fogcsikorgatása volt ez. A legtöbb csukva tartott szája csikorgatta a fogát, de Simeon és Lévi még vicsorítottak is. Jákob hallotta ezt a csikorgatást. Hogy vajon József is megértette-e, az nem bizonyos. Vállára hajtott fejjel szerényen és elmélázva mosolygott maga elé. Kimondta, és most jöjjön, aminek jönnie kell. Nap, hold és csillagok szám szerint 11-en hódoltak neki. Most hát gondolkozzanak rajta. Jákob félve nézett körül. Ahogy várta, 10 szempár szegeződött vad és átható pillantással rá. Összeszedte magát, megerősítette szívét, és amilyen gyorsan csak lehet, így szólt a fiú mögött. Jehoszef, micsoda álom az, melyet álmodtál? És mit jelent ez, hogy ilyesmit álmodsz, és ízetlen látomásod még el is mondod? Talán én és anyád és testvéreid imádásodra járuljunk. Anyád halott. Ez az első, amiben a látomás sántít, de korán sem az utolsó. Szégyeld magad. Emberi megítélés szerint mindaz, amit összefecsegsz, oly szörnyen képtelen, hogy akár mindjárt az aula zaula laukulát dúdolhatnád. Egyik épp annyi volna, mint a másik. Lelkemből csalódott vagyok. 17 esztendős fejjel és annyi szellemi csiszolás ellenére az írásba foglalt bölcsesség útján, amire Eliézerrel, legidősebb szolgámmal tanítatlak, még mindig csak ott tartasz az Isten ismeretben, hogy ilyen illetlen álmot látsz, és atyád és testvéreid előtt félkegyelműnek tetteted magad. Ezért hát megbüntetlek. Keményebben büntetnélek, és talán épp fájdalmas hajcibálással, ha fecsegésed nem volna sokkal a gyermekesebb, sem hogy bánthatná az érettebb elméjüket, és kísértésbe hozhatná a megállapodott korút, hogy szigorú megtorlást alkalmazzon. Isten veletek, Lea fiai! Üdvözöllek ebéd után Zilpa és Bilha gyermekei! Azzal fölállt József mögött és távozott. Korholó beszéde, melyre a fiúk tekintete kényszerítette, magának fájt legjobban, de legalább remélhette, hogy a legényeket megbékítette. Ami igazi harag szavaiban volt, az annak a körülménynek szólt, hogy József nem négy szem közt vallotta meg neki álmát, hanem ostoba módon testvérei füle hallatára fecsegte el. Ha kellemetlenséget akart volna szerezni az atyának, nem is kezdhette volna jobban, gondolta Jákob. Ezt még jól megmondja neki, ha egymás közt lesznek, mint hogy az imént nem mondhatta meg, és azt is jól látta, hogy a ravas csak fedezetül használta a testvéreket ellene, amint őt is azok ellen. Nehezére esett, hogy elűzzön szakálla mögül egy megindult és elragadtatott mosolyt ezen az áruláson, miközben hazafelé tartott. És ha igazi volt is a szidalmaiban rejlő aggodalom a gyermek lelki üdvért, s a bánat álmodozó hajlamán és görcsös profétálásán, mégis mindkettő, bosszúság és aggodalom, csupán gyenge indulat volt a gyengéd, félig hívő elégtétel érzéshez képest, amely József penhéjázó álma miatt eltöltötte. Egészen esztele módon arra kérte Istent, bár tőle való volna az álom, ami teljesen képtelen kérésnek tűnik föl, ha meggondoljuk, hogy valószínűen Istennek semmi köze sem volt az egészhez, és csak nem a szeretet könnyeit ontotta az atya arra az elképzelésre, hogy jövendő nagyság valóságos, álomképként megjelenő előérzése az, amit a gyermek a maga ártatlanságában és szavainak súlyával számot nem vetve elfecsegett. Gyönge szívű atya. Oka volt a haragra a látomás miatt, hogy ő s a fiak mind a semmire kellő elé járulnak imádni őt. Bizony rosszul esett ezt hallania, hiszen csak ugyan imádta. Ami a testvéreket illeti, alig hogy Jákob eltávozott, szintén fölkerekedtek mind egyszerre, és kitódultak a szabadba. 20 viharos lépés után a mező felé rövid, izgatott tanácskozásra torpantak meg. A nagy darab Ruben vitte a szót, kioktatta a többieket afelől, hogy mit kell most tenniük. El innen. Elhagyni mindnyájuknak az atyai házat, és önkéntes számkivetésbe menni. Ez, mondotta Ruben, méltóságos és hatásos tüntetés lesz, és egyetlen lehetséges válasz részükről a szörnyűségre. Elhagyni Józsefet, gondolta, hogy szerencsétlenség ne érje. De erről nem szólt, hanem elhatározásukat teljesen a büszkén megtorló tiltakozás színében tüntette föl. Még ezen az estén szót emeltek Jákob előtt, és hírül adták, hogy elmennek. Olyan helyen, ahol ilyen álmokat lehet álmodni, s méghozzá el is beszélni anélkül, hogy más veszély fenyegetni az álmodót, mint legfeljebb talán az, hogy végső esetben kisé megcibálják a haját. Ilyen helyen, mondották, nem maradnak, semmit sem veszítenek vele. Az aratás, mondották, erőteljes segítségükkel véget ért, most hát Sékem felé indulnak, nem csak ők hatan, hanem a többi négy is, mind a 10 fiú. Mert Sékem rétei áldottak és kövérek és változatlan, bárha viszonzatlan hűséggel legeltetik ott az atyanyájait, a hebroni tanya azonban nem látja őket többé, annál kevésbé, mert becstelen álmok színhelye lett. Tőle, az atyától hajolva és hajbókolva hódolattal búcsúznak, mondották, és nyomban meg is tették. Nem kell aggódniok, hogy fájdalmat okoznak neki, vagy akár csak sajnálkozásra indítják távozásukkal, mert Jákob az Úr, mint ismeretes, szívesen ad 10-et 1-ért. Jákob lecsüggesztette fejét. Talán megérintette a félelem, hogy érzelmi önkényét, melyre utánzó kép ragadtatta magát, rossz néven veszik a mintakép egeiben. 5. fejezet. Utazás a testvérekhez. A megbízás. Mondottuk, Jákob lecsüggesztette fejét, amikor az elkeseredett fiúk búcsút mondottak az atyai háznak, és ettől fogva csak néha nap emelte föl. A most kezdődő évszak az aszaló hőségnek és a szörnyűségesen kiégett mezőknek nyárszaka, mert közeledett a pillanat, amikor a nap apadni kezd. És noha ez volt az az időpont, Tammuz hava, amikor az igazi egykor Józseffel megajándékozta, Jákob kedélyének rendszerint mégis ártott ennek a körforgás negyednek szenes kietlensége. Ez az évszak tehát ürügyet adhatott letörtségére, és alkalmas volt rá, hogy önmaga előtt megmagyarázza állapotát. Nyomott hangulatának igazi oka azonban mégis a fiúk egyhangulag bejelentett távozása volt. Az az esemény, amelyről túlzás volna azt állítani, hogy Jákobnak nagy fájdalmat okozott, mert erről szó sincs. Szívében csak ugyan odaadott 10-et egyért, de mégis más a valóságban megtenni ezt, és aztán számolni azzal, hogy a testvérek közösségbontása véglegesnek bizonyul, s hogy ő, az atya, 12 fiú helyett 2-vel marad ott, mint lombja vesztett fa. Ez először is ártott tekintélyének. Azon kívül képzeletében felmerült a gondterhes Isten zavar, mert azt kérdezte magától, milyen nagy felelősséget vállal ezzel az ígéret tervező ura előtt. A jövendőt tudó vajon nem akadályozta-e meg bölcsességében, hogy minden Jákob vágyai szerint teljesedjék, és csupán Rákhelben termékenyüljön meg. S Lábán csalafintasága révén nem tette ivadékait számossá vágyai ellenére is, s nem voltak-e azok, még ha nem igazitól származtak is, a kegyelem gyümölcsei és az átláthatatlan szándék hordozói. Jákob nagyon jól tudta, hogy kivételezése Józseffel buján önfejű magán és szívügye, amelynek következései által csak ártó ellenkezésbe kell jutnia Isten határozatlanul távoli terveivel, hogy kitűnjék bűnös kevéssége. S már-már éppen be is következett ez. Mert noha József ostobasága szolgáltatott közvetlen okot a visszavonásra, s Jákob fájdalmas haragjára emiatt, azért kétségtelen volt, hogy senki más, csak ő felelős ezért az ostobaságért Isten és ember előtt. Önmagával perelt, miközben Józsefnek volt perlője.